Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 9. fejezetében, az első verstől a 8. versig a következőképpen. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Tulajdonképpen már senki nem kapja fel a fejét, ha azt a szót hallja, válság. Hiszen szinte szünet nélkül ezt hallhatjuk, láthatjuk a médiában. Válság, krízis. A krízis megoldásában egyre kevesebben hisznek. És valahogy úgy vagyunk ezzel az egésszel, hogy jó lenne már túl lenni rajta. Jó lenne már hátunk mögött tudni a sok-sok bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot. Jó lenne már újra reménységgel tekinteni a holnapba. Boldogságos pillanat lenne ez, amikor többé-kevésbé helyére kerülnek a dolgok. De ez gyaníthatóan még messze van. Eladdig jobban tesszük, ha Istenben bízunk, mint hogy emberek ígéreteiben reménykednénk. Olyan sokszor hallottuk már azt a szót, hogy válság, hogy már magunk is elhisszük, hogy az bizony az élet szükséges veleje árója. Válság és valóság. Még hangképileg is. Ez a két szó közel áll egymáshoz. Ennek a béna embernek az egész élete egy válság volt. De ez volt az ő életének a valósága. A helyzet az, hogy ő másképp látta a világot. Ő béna, ő nyomorék, ő fogyatékos, ő rokkant. Lehetne még ezeket a szavakat sorolni, és ezek a szavak mind-mind olyan kellemetlen érzéseket vetnek felszínre sok ember lelkében. Mert sokan vannak, akik iszonyodnak már a fogyatékos emberek látványától is. Mert környezetükben, családjukban nem fordultak elő ilyen sérült emberek. Emlékszem, amikor először voltam teológusként a Hüvösvölgyi Egyházunk által fenntartott szeretett otthonban, ahol sérült embereket gondoztak, a látvány az első találkozás élménye egy életre meghatározó volt számomra. Mert helyen közel láttam fogyatékkal élő embereket, de ott, ez még a 80-as évek közepén volt, összezárva, együtt, meglehetősen szerény körülmények között, ez mély nyomot hagyott bennem. Aki fogyatékkal él, az másképp látja a világot. A hiánnyal élők egészen másképp látják önmagukat is. Ők tudják, amit egészséges embertársaik többnyire nem tudnak, vagy még nem tudják, hogy az ember méltóságát nem fizikai, szellemi kondíciója adja, hanem az, hogy embernek születik erre a világra. Óriási dolog, hogy társadalmunkban intézményeket tartanak fenn, az ilyen embertársaink élethosszíglani ápolására. Bár errefelé ebben a közép-európai különös magyar valóságban, ebben a válságos valóságban az intézmények többsége heroikus küzdelmet folytat az életben maradásért. De elhordozni a hiányt méltósággal, szeretettel csak is a család képes. Jegyezzük azért meg gyorsan, külső és felső isteni segítség nélkül azonban a család ereje is véges. A történetből megtudjuk, hogy ennek a bénának voltak barátai. És ezek a barátok fölkapták a barátjuknak a szegényes nyoszoljáját, és vitték a kis ágyával oda, hogy Jézus meggyógyítsa. És Jézus látta nem a bénát, hanem ezeket az embereket, akik segíteni szerettek volna embertársaikon, a barátjukon. És az ő hitükre való tekintettel. Azt mondja, kelj fel és járj. És ennek az embernek az élete, amely egy egész nagy krízis volt, innentől kezdve megváltozott. Megváltozott, mert járni tudott. Hadd legyek személyes. Édesanyám az utolsó 9 hónapban itt volt nálunk. És az utolsó 3 hónapot ágyban kellett töltenie, és teljes mértékben korlátozva volt mozgásában. Óriási probléma, hogyha az ember a mobilitását már nem tudja megélni. Aztán van olyan embertársunk is, akinek a fogyatéka, a hiánya nem látszik. Európában, csak Európában, mint egy 50 millió valamilyen fogyatékkal élő ember él. Sokan születésüknél fogva kényszerülnek hiánnyal élni, mások balesetben váltak csökkent képességűvé. Persze vannak olyanok is, akik maguk rontottak állapotukon. Németországban a 20 és 35 év közötti fiatalok 14%-a halláskárosult. Nem véletlenül. Diszkó, nagy hangerő és az állandó nagy hangú műzene a fülben. Drogok, alkohol vagy éppen a mértéktelen elhízás is tehet életvitelben korlátozottá. Nem sok értelme van pontozni, táblázatba sorolni az emberek fogyatékosságait, bár ezt megteszik. Azért nincs sok értelme, mert mindenkinek a maga baja a legnagyobb. Az a legnagyobb teher. Azt a legnehezebb elhordozni. De tény, hogy az egészséges ember többet is megtehetne állapotának megőrzéséért. Pál apostol fölteszi a kérdést, és azt mondja, nem tudjátok, hogy testetek a bennetek élő Szentléleknek a temploma? Hát nem tudják. Márpedig ha templom, akkor nagyobb megbecsülést, gondoskodást érdemelne. De mi is a fogyaték? Akvinói Szent Tamás tanítja az 1200-as évek végén, kidolgozott egy tételt erre, a Privatio Boni címet adta ennek, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy a jó hiánya. Nincsen a rossznak saját lényege. Csak élősködőként él a jóból. Tulajdonképpen a rossz az a jó megrablása. Olyan ritka az a pillanat, amikor az ember átélheti azt a jót, ami az ember szívében azért ott van, csak sok-sok minden más elnyomja. Amikor átéli azt, hogy a fele barát az segít. Olykor a barát segíteni szeretne, de nem tud. Az ember büszke teremtés, és ha segíteni akarnak neki, akkor sokszor elutasítja a felajánlást. Ilyenek vagyunk. A büszkeség, ha sérül, az nagyon tud fájni. Ez azért van, mert Isten mindannyiunkat az Úristen méltóságteljes életre teremtett. Talán nem is gondoljuk éppen ezért, hogy olykor egy-egy őszinte mosoly, derűs pillantás, természetes gesztus milyen sokat jelent korlátozottságban élő embertársainknak. Az ilyen méltóságteli találkozásban mindenki kap, mert Isten a hiányban is képes megmutatni az élet ajándékozó gazdagságát. Istennek az az igazsága, hogy ő nélküle nincsen teljes igazság, csak részleges igazság. Az én, az ego igazsága. Minden izmus az egoizmusból táplálkozik. Ezért minden izmust alaposan meg kell vizsgálni, hogy mennyire tükrözi az az izmus az Isten egyetemes igazságát. Tükrözheti, a kérdés csak az, hogy mennyire. A teremtő Isten igazsága ugyanis mindig segít, mindig táplál, mindig emel, mindig nevel és növel. Amíg azonban valaki a növekedést a birtoklásban, vagy a bankházak demonstratív magasságában képes csak látni, eladdig a lelkiség, a lelki élet, a spiritualitás számára kínos teher. Isten országa pedig teljességgel elérhetetlen. De mi az Isten országa? Hol van az Isten országa? Ebben a fogyatékkal élő világban? Mert hogy nincs benne az Isten? Kiszorult belőle? Az Isten országa nem hely paradicsomi szolgáltatásokkal, nem az Isten országa állapot. Isten országa állapot, a teljesség megtapasztalása, mely itt kezdődik, ebben az életben, egy jézusi mondattal. Megbocsátattak bűneid. Imádkozzunk. Urunk, téged áldunk a Jézus Krisztusért, aki az erőtlenek gondját magára vette, és szolgálatának gyümölcséből ma is értett minket. Kérünk, láttasd meg velünk, hogy munkatársaid vagyunk, és taníts örömmel dolgozni fele barátaink javára azon a helyen, ahová állítottál. Amen.